műsor támogatója a Bob Pékség. Igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze.
Székelyföld hangja.
A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro.
A műsort támogatja a Matula Média Kft. Erdély egyetlen magyar nyelvű lapokat terjesztő vállalkozása. Rendelje meg kedvenc magyar újságját, olvasson, fejtsen keresztrejtvényt, élvezze a magyar szó erejét. Egy kattintásra a magyar szavak, egy kattintásra a világ. Magyarlapok.ro, ahol a szavak hazatalálnak.
A pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági Magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunk témája lakossági megtakarítások formái és szükségessége, illetve a pénzügyi ismeretek elsajátításának és gyakorlati alkalmazásának fontossága. Beszélgetőtársam a telefonvonalban Diósi László közgazdász, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke, akit nagy szeretettel köszöntök, és köszönöm szépen a nyelvvállalata felkérésemet.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és ön is szerkesztő úr.
Köszönöm szépen. Nézzük meg akkor, tisztelt Diósi László, milyen lakossági megtakarítási formákat ismerünk, és milyen formákkal élhetnek itt Romániában is a magánszemélyek.
Romániában abszolút a megtakarítások összes fajtájával lehet élni. Ugye azok, akik nem gondolkodnak nagyon összetett megtakarításokban, azok számára ott van nyilvánvalóan a bankbetét, a bankbetéten belül a látraszóló folyószámla, a lekötött betét lehetősége egy hónaptól egy évig, sőt több évig is lehetséges, illetve azok a befektetési alapok, amiket mind a bankok, mind pedig független befektetési alapkezelők kínálnak a lakosságnak. Illetve persze el lehet menni a tőzsdére is, és manapság már számos tőzsdei applikáció is adja a befektetési lehetőségeket. Az a fontos, hogy mindenki a saját érzékenységének, mindenki a saját kockázatvállalási képességének megfelelő befektetéseket vállaljon.
Mi a helyzet az állampapírokkal, az államkötvényekkel? Mennyire ajánlott ez a befektetési, megtakarítási forma a magánszemélyeknek, és miért érdemes élni vele? Milyen előnyei vannak?
Mert tehát az állampapírok azok ott vannak a befektetési alapkezelők és a tőzsdei befektetők által kínált lehetőségek mellett természetesen a vállalati kötvényekkel együtt. Azt érdemes tudni, hogy a kötvénypiacokon, ami ugye megkülönböztetést kell tenni a kötvények és a részvények között, a kötvények azok mindig elsődleges lehetőséget biztosítanak a tulajdonosaiknak, nem úgy, mint a részvények, és a kötvények piacán természetesen az állampapírok azok, amik abszolút biztonságos hozamot képviselnek, természetesen azoknak az államoknak a papírjai, amik befektetésre javasoltak és befektetésre alkalmasak, és ezek után jönnek a kiemelten jó vállalatok papírja és a kevésbé jó vállalatoknak a kötvényei. Most a romániai állampapírral szemben az teljesen mértékben elmondható, hogy biztonságos befektetés, és a következő években egy abszolút reális alternatív befektetési formát biztosít a lakosság számára, annál is inkább, mert hogy a hozam az viszonylag magas, mindenki számára könnyen elérhető, és ismételten kell hangsúlyozni, hogy biztonságos befektetésről beszélünk.
A két legismertebb romániai állampapír az a Fidelis és a Tezaur. Ezeket egész éven keresztül lehetett vásárolni, és most decemberben is még megvásárolhatóak, és ezeknek még az a nagy előnyük, hogy adómentesek, és gyakorlatilag biztosítják a megfelelő szintű kamatot a futamidő lejártával.
Így van, tehát ugye azt kell figyelembe venni ilyenkor, hogy az európai piacokon arra, hogy állampapírra a probléma lett volna, ugye arra legutóbb a görög válságban volt példa, de ugye Görögországban arra már sokkal korábban figyelmeztettek az elemzőházak és a befektetések minősítői, egy Görögország nem lesz képes kielégíteni az adósságszolgálati elvárásokat vele szemben. Ez viszont abszolút nem érvényes Romániára. Tehát Romániában hiába beszélünk folyamatosan magas költségvetési hiányról, hiába beszélünk arról, hogy az államnak nagyon magas lett az éves eladósodottsága, de azért Románia teljes eladósodottsága az európai szinten nagyon alacsonynak számít. Még mindig az alsó harmadnak az elején van valahol. Tehát arra, hogy a román állam nem fog tudni fizetni a kötvényeseknek, arra semmiféle veszély nem mutat ebbe az irányba. Tehát nyugodtan vehetjük, annál is inkább, mint ezek a kamatadómentességek és egyéb lehetőségek mindenképpen előnyösebbé teszik más befektetésekkel szemben.
Na most már, hogyha megnézzük a banki betéti számlákkal, illetve a banki folyószámlákkal rendelkező magánszemélyeket itt Romániában, akkor itt gyakorlatilag egyrészt azt tapasztaljuk, hogy még mindig magas azoknak a száma, akik banki betéti számlákban, banki betétekben tartják a megtakarításaikat, és itt kamatoztatják, viszont az is napvilágot látott az elmúlt hetekben, hogy az elmúlt egy év alatt Romániában 500 ezer személy szüntette meg a banki folyószámláját és a banki betétjeit, ami arra utal, hogy ezek a személyek felélték gyakorlatilag a megtakarításaikat, és a jelenlegi jövedelmük nem biztosítja számukra a bankbetétek és banki megtakarítások további kamatoztatását.
Egyrészt ezt is jelentheti, ugyanakkor azt is jelentheti, hogy az emberek elkezdtek tudatosan gondolkodni. Tehát akkor, amikor azt látjuk, hogy valamennyi költségünk az elkezdett növekedni, akkor azt szoktuk javasolni az embereknek, hogy nézzék át valamennyi költségüket. És nagyon sokaknak volt több a bankszámlája, ugyanúgy, ahogy van több biztosítása, több előfizetése, és nagyon sok duplikáció fordul elő az életünkbe, és ilyenkor nem árt az, hogyha ha megnézzük, hogy melyik az a bankszáma, amit nem használjuk, és azoknak a használata lemondunk, mert ezeken tekintete arra, hogy valamennyi bank komoly pénzeket számít föl, most már a számlavezetésért és egyéb költségekért is, ezzel jelentős megtakarítás érhető el. Tehát úgy gondolom, hogy egy jelentős részben ez motiválhatta az embereket. Ugyanakkor olyan statisztikákat is láttam, ami azt mondta, hogy az általános megtakarítási szint az enyhén nőtt. Tehát valójában azért azt látjuk, hogy Romániában az előző évekhez képest, amikor azt mondhattuk el, hogy 85%-ának az embereknek nem volt igazi megtakarítása, ami legalább 2-3-4 hónapra fedezte volna a költségeit bármiféle vészhelyzet esetében. Ez a szám elkezdett lassan-lassan csökkenni, tehát úgy látjuk, hogy elkezdtek növekedni a megtakarítások általában. Tehát úgy gondolom, hogy ez a 500 ezeres megszüntetéses szám, ez alapvetően statisztikai adat, ami igazából a megtakarításokról sok minden nem mond el nekünk. Úgy tűnik, hogy itt a bankszáma duplikációkat szüntették meg, illetve a kreditszámla, a hitelszámla duplikációkat is.
Igen, ugyanakkor az is napvilágot látott, hogy teljesen stabil a romániai bankrendszer, és gyakorlatilag államilag garantálják a magánszemélyeknek a 100 ezer euróit terjedő megtakarításaikat, tehát ilyen szempontból a bankokban elhelyezett pénzösszegek is teljes biztonságban vannak.
Ez abszolút így van, teljes mértékben. Ugye ez a 100 000 eurós garantált limit, ez egy Európai Uniós szabályzásból is adat, adódik. Ugye ezzel egy picit csinyán kell bánni, mert akkor, amikor hatalmas koncentráció van a betétekben egy-egy országban, akkor ezzel azért probléma adódhat. Hadd utaljak vissza megint kicsit a görög válságra, amikor a görög pénzügyi válság miatt Cipruson kerültek a Ciprus déli részén az uniós szabályozás alatt működő bankok veszélybe, akkor ezt a 100.000 eurós limitet ők sem tudták tartani, hiszen ott rengeteg unión kívüli betétet is vonzottak. Ez viszont teljes mértékben nem igaz, még egyszer ismétlen, nem igaz a romániai bankszektorra, hiszen Romániában a betétek aránya messze meghaladja a hitelek arányát, illetve a bankok tőkésítettsége az messze meghaladja az európai átlagot. Minden szempontból a romániai bankrendszer stabilnak mondható, ami egészen biztosan teljes mértékben tud szavatolni az egy bankban elhelyezett betétek után. És ezt még egyszer fontos megemlítenem, hogy a 100.000 eurós összegben garantált az egy-egy bankra vonatkozik, nem egy-egy befektetőre. Tehát, hogyha van 300.000 eurója valakinek, és az három bankba tartja, akkor mind a három bankban érvényes ez a betét garancia.
Ugyanakkor én úgy látom, hogy bár Romániát a szegény országok közé sorolják, azért itt nagyon jelentős azoknak a magánszemélyeknek, természetes személyeknek a száma, akik rendszeresen hónapról hónapra megtakarítanak, és banki betétekben vagy állampapírokban helyezik el a megtakarításaikat, és ezáltal tudatosan bizonságot tesznek arról, hogy hosszú távon gondolkoznak, és hosszú távon akarnak gondoskodni a jövőjükről és a pénzügyi biztonságukról.
Ez így van, és nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy ez mennyire fontos, hiszen hát gondoljunk bele, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel, tehát az állami nyugdíjrendszerrel, illetve a magán nyugdíjrendszernek a második és a harmadik pillérével együtt, azért nagyon fontos az is, hogy saját magunk is kezdjünk el gondoskodni a nyugalmas öregkorról, mert hogyha gyakorlatilag egy 30-35 éves kortól elkezdődik az a takarékossági ciklus, amiben felkészülünk a nyugdíjkorhatárunkra, akkor abszolút mértékben tudjuk biztosítani azt, hogy ugyanazt az életszínvonalat fenntartsuk nyugdíj után, és amiben előtte volt részünk.
Tehát ilyen szempontból akkor mindenképpen szükséges és ajánlatos, hogy már aránylag fiatal kortól kezdjünk el létrehozni egy személyes nyugdíjalapot, amire minden hónapban gyakorlatilag megtakarítunk egy bizonyos pénzösszeget, hogy majd amikor elérjük a nyugdíjkorhatárt, akkor legyen egy pénzügyi biztonságunk, mert nem teljesen valószínű és biztos az, hogy 20-30 év múlva a jelenlegi állami nyugdíjrendszer még a jelenlegi formájában fenntartható.
Ez teljesen így van. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy már a mai napon is azt mutatjuk el, hogy a nyugdíjalapok azok nem képesek teljes mértékben kielégíteni a nyugdíjakat, tehát az élő állami költségvetésből kell bepótolni a nyugdíjak kifizetésébe, akkor amikor a jelenlegi korfa még sokkal inkább kinyílik, még magasabb lesz a nyugdíjasok és még kisebb a hozzájárulóknak a száma, akkor elképzelhetjük ez, hogy mekkora terhet fog jelenteni 10-20-30 év múlva. Tehát mindenféleképpen bőz dolog az, hogyha már most elkezdünk gondolkodni és gondoskodni magunkról a jövőre nézve. Ami nagyon fontos megfontolnunk az, hogy a befektetéseink azok sose legyenek olyanok, mint az egyszerű embernél, hogy minden tojást egy szakajtóba tesz. Tehát mindig gondolkodjunk úgy, hogy legyenek kézzel fogható, gyorsan mobilizálható befektetéseink, milyen például a készpénz, a bankbetét, rövid lejáratú bankbetét, vagy pedig az állampapír, legyenek középtávú befektetéseink, mint például a közép- és hosszú távú állampapírok, vagy pedig a vállalati kötvények, és legyen egy részben, ez megint attól függ, hogy ki mennyire próbálja kezelni a kockázatokat, ki mennyire bírja kezelni a kockázatokat. Lehet egy része 5-10-15, akár 20%-a is részvénybefektetés, hosszú távú befektetés a portfóliónknak. Tehát az a lényeg, hogy amikor a nyugdíjra készülünk, akkor legyen egy számunkra egységesen és egészségesen megosztott portfóliónk, kötvényekből, részvényekből, állampapírokból, készpénzből, aminek megfelelő lesz a hozama is, és megfelelő lesz a likviditása is.
Az utóbbi időben az is több gazdasági pénzügyi labban napvilágot látott, hogy ajánlatos, hogy minden magánszemélynek egy bizonyos összegű készpénztartaléka legyen otthon, amivel kivéthetők bizonyos rendszerbeli rövidzárlatok, netán sokkok, és ebben az esetben legyen amihez nyúlni, és legyen amiből gyakorlatilag fenntartani a családi szükségletet, és fizetni az esedékes számlákat, szolgáltatásokat. Ilyen szempontból gyakorlatilag ajánlatos, hogy egy bizonyos készpénzösszeg mindenkinél otthon tartalékban legyen elhelyezve. Ön rendkívül nagy tudással és tapasztalattal rendelkező gazdasági pénzügyi szakember, hogyan látja ezt a készpénz kérdéskört, mennyi készpénzt ajánlatos otthon tartalékolni?
Nem tudom, hogy azért a mai banki rendszerek azok rendkívül stabilak. Tehát, hogyha ismerjük ezeknek a működését, akkor tudjuk azt, hogy az adatbázisok azokat több helyen tárolják, valamennyi szinten létezik belőlük napi, percre pontos, másodpercre pontos mentés is. Tehát az adataink azok minden szempontból biztonságban vannak. Ugyanakkor mindenféleképpen az idei év tapasztalataiból elmondhatjuk azt is, hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor ezek az online rendszerek azok nem lesznek működőképesek. Az Európai Bizottság is megfogalmazott egy olyan ajánlást, hogy mindenkinél legyen körülbelül 2-3 napra elég készpénz költésre, ahogy a rendkívüli szükségletekre, és azt kell, hogy mondjam, hogy én magam nyáron pont Spanyolországban nyaraltam, amikor az ominózus félnapos áramszünet volt Spanyolországban, és akkor az mentett meg bennünket, hogy volt nálunk némi készpénz, tehát akiknél nem volt készpénz, azok semmit nem tudtak csinálni. Mi így tudtuk kifizetni a szállásunkat, mi így tudtunk vacsorázni, tehát én alapvetően készpénz ellenes vagyok őszintén szólva, tehát ahol csak lehet kártyával fizetek, de amióta ez a spanyol élmény megvolt, azóta mindenütt van én nálam is egy 2-3 napi készpénz.
Ugyanakkor az Európai Bizottság szorgalmazza azt is, hogy Romániában 2027. január 1-től korlátozzák elég drasztikusan a készpénzzel való fizetést, éppen azért, hogy ezzel kiküszöböljék a pénzmosást és a fekete gazdaságot visszaszorítsák, tehát ajánlatos ilyen szempontból is átgondolni és felkészülni arra, hogy 2027. január 1-től korlátozni fogják a készpénz felvételt, ami nem azt jelenti, hogy egy bizonyos összeget állandóan nem tarthatunk otthon kéznél.
Tehát ez abszolút nem kizárólagos jellegű. Ugye vannak már olyan kísérletek mondjuk Svédországban, ami abszolút megpróbál kizárni a készpénznek a használatát. Én úgy gondolom, hogy a mi körülményeink között noha gyakorlatilag én nem találkoztam mostanában olyan helyen Romániában, ahol nem tudtam volna bankkártyával vagy applikációval fizetni, de azért előfordulhatnak kiesések, és hát persze tapasztaltunk olyan szolgáltatót is, ahol éppen nem működik a kártyaterminál, valamilyen oknál fogva, ezért nem árt, hogyha van nálunk némi készpénz, de való igaz, hogy a készpénz korlátozása az nagyon fontos eszköz a gazdaság kifehérítésének az irányában, hiszen nagyon sok készpénz mozgás mögött azért még a szürke gazdaságnak a megnyilvánulásai vannak.
térjünk rá akkor beszélgetésünk második részére, mégpedig arra, hogy miért fontos és miért lényeges a pénzügyi nevelés és a pénzügyi ismeretek elsajátítása és gyakorlati alkalmazása még itt Romániában is, és azt hiszem, hogy kihangsúlyozhatjuk közösen azt, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a pénzügyi ismeretek oktatását és elsajátítását.
Sőt, minél korábban kezdjük, annál jobb gyakorlatilag. Már 9 évestől tudunk olyan tanfolyamokat, tanfolyamanyagokat nyújtani a gyerekeknek, hogy kezdjék meg ismerni a készpénz a pénz hatását, a pénz értelmét, hiszen ebben az anyagias világban aztán végképp azt látjuk, hogy nagyon sokaknak nem tudatosul az, hogy mi mennyibe kerül, minek mi az értéke, és ennek később súlyos torzulások lehetnek az eredményei, illetve hát akkor, hogyha nincsenek megfelelő képzettség birtokában, akkor pont az ilyen időszakokban, amiket most élünk, akkor nagyon súlyos átveréseknek, csalásoknak lehetnek az áldozatai. Tehát egyrészt nagyon fontos az, hogy gyerekeknél már elkezdjük azt tudatosítani, hogy mi a pénz, mire használjuk a pénzt, és amikortól csak lehet, akkor egyrészt kapjanak lehetőséget arra, hogy saját maguk is pénzt keressenek, és így értsék meg a pénz értékét, ugyanakkor magyarázzuk is el nekik, hogy a pénzt mire lehet és hogyan lehet a legjobban felhasználni, és a legkorábbtól én úgy gondolom, hogy arra kell őket sarkalni, a gyerekeket is, hogy takarékoskodjanak, tegyenek félre akár bármilyen kicsi összegeket is, mondjuk palackok visszavételéből, vagy húsvétolocsolásból, egyéb forrásokból is, azért próbáljanak meg egy kis pénzt félretenni saját maguknak, és gyűjtsenek bizonyos céljaikra, akkor is már megtanítjuk őket erre a lehetőségre. Ugyanakkor pedig, amikor elérnek a fiatal korba, akkor pedig nagyon fontos, hogy megtanítsuk nekik, hogy mi az, hogy költségvetés, mi az, hogy családi költségvetés, milyen költségeink vannak, milyen kiadásaink, milyen bevételeink, és milyen rövid, közép és hosszú távú céljaink vannak, illetve ezeket hogy érthetjük el különböző takarékossági módszerekkel, különböző hitelekkel. Tehát a pénzügyi tudatossági oktatás ezekkel a kérdésekkel kezdődik, valamint azokkal is, hogy rendszeresen nézzük meg a kiadásainkat, ezeket írjuk, egyezzük, számolgassuk, elemezzük, és nézzük meg, hogy hogyan tudjuk hatékonyabban elkölteni az általunk megkeresett pénzt, hogyan tudjuk jobban tervezni a költségeinket és a bevételeinket és a céljaink függvényeiben. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy megismerjék az emberek az alapvető pénzügyi fogalmakat. Például azt, hogy kockázat nélkül magas hozam nincs. És nagyon-nagyon fontos, hogy ezt ebben a környezetben, amikor csökkenő kamatkörnyezetben élünk, tehát a mostani 9-10%-os inflációról, a következő évben az inflációt a Nemzeti Bank valahol 3-4% körül várja a következő év végére. Ilyenkor pedig azt látjuk általában, hogy az emberek továbbra is szeretnének magas kamatokat kapni, pedig már sem a bankok, sem az állampapírok ezt nem fogják tudni nekik adni. Ilyenkor szoktak föllépni az olyan kóklerek, akik azt szokták mondani, hogy ők tudnak hatalmas hozamú befektetéseket kockázat nélkül. Ezt kell alaposan megérteni mindenkinek, hogy alacsony hozam, alacsony kockázat, mint például állampapír. Viszont magas kockázat mellett lehetséges egy magas hozam, de az sem garantált. Ezért kell gyakorlatilag, én úgy gondolom, hogy mindenkinek egy megfelelő pénzügyi képzettséget szerezni, hogy ne essen az ilyen csalóknak az áldozatául.
És úgy gondolom, hogy a pénzügyi nevelést, a pénzügyi oktatást ajánlatos elkezdeni már otthon a családban, és ebben személyes például szolgálhatnak a szülők, mert hogyha a gyerek pozitív példát lát a szülők részéről a pénzügyek kezelésére vonatkozzon, és ezt illetően, akkor ő is hasonló módon fog cselekedni, illetve hogyha a szülők hangsúlyozzák a megtakarítás tanulás fontosságát és szükségességét már a gyerekek számára, akkor ez a továbbiakban tudatosodni fog a gyerekekben, és ilyen módon fogják kezelni a saját pénzügyeiket.
Abszolút, tehát nagyon fontos, hogy már korai időszakban magyarázzuk el, hogy mi mennyibe kerül, mi mennyit dolgoztunk érte, mi a pénznek az értéke, próbálják meg a gyerekek érteni, és ebben szerintem őket segíti az is, hogy ahogy mondtam már, hogyha hagyjuk őket már amikortól lehetséges ez fizikailag pénzt keresni, és ezt a pénzkeresetet pedig felelősen részben megtakarítani, részben elkölteni az ő saját céljaikra. Egyébként az az érdekes történetről tudok beszámolni, hogy amikor pénzügyi tudatossági oktatásokat szerveztünk gyermekek számára, akkor ez fordítva is megtörtént. Tehát a gyerekek hazamentek, és megbeszélték a szüleikkel, hogy miket hallottak ezeken az oktatásokon, és utána a szülők kerestek meg bennünket, hogy nem kapnának ők is pénzügyi tudatossági oktatást, hasonlót, amit a gyerekek kaptak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az országban egy hatalmas deficit van a pénzügyi tudással kapcsolatban, ami nem csoda, hiszen 1990-ig gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy bűn volt a pénzről beszélni, nem volt semmiképpen elegáns, sem a pénzről, sem a vállalkozásokról beszélni, utána pedig mind a vállalkozások, mind a befektetési alapok egy kicsit gyanús szókapcsolatot teremtettek, és mindenféleképpen a pénz magának, pénznek magának is volt egy negatív hangzása. Tehát ki kell alakuljon bennünk egy egészséges pénzügyi kép és egy egészséges pénzügyi tudás. Ez ugyanúgy része a kultúrának, mint az olvasás vagy a színházba járás.
És hogyha már a pénzügyi kultúránál tartunk, akkor hadd említsük meg azt is, hogy a világhírű marosvásárhelyi matematikusnak, Bolyai Jánosnak a kézirataiban számos utalást és gondolatot, értékes gondolatot találunk, és van egy ilyen kézirat fejezete, aminek az a neve, hogy pénztan. Tehát így lehet összefoglalni, hogy pénztan, ahol gyakorlatilag legalább 150 évvel meghaladja a pénzügyi és közgazdasági gondolkodásában a saját korát.
Így van, tehát azt hiszem, hogy büszkék lehetünk arra, hogy nálunk már ilyen korban ilyen művek születtek, és még mindig nem vagyunk ott, és ha például elolvassuk Széchenyi Istvánnak a Hitel című művét, amit 1830-ban jegyzett, akkor ott is egy picit szégyenkezhetünk, hiszen sok gondolat, amit a Széchenyi a Hitelben leírt, az még manapság sem teljes mértékben követett példa.
Igen, két magyar óriás, a reformkor két magyar szellemi óriás, a Bolyai János és Széchenyi István. Itt Bolyai Jánosnak az volt a felfogása, hogy a saját tudásunkból, a saját szellemi forrásainkból képezzünk fejlesztési lehetőségeket és fejlődési forrásokat, míg Széchenyi Istvánnak az volt az alapgondolata, hogy kérjünk a fejlettebb országokból hitelt, és ezzel gazdálkodva próbáljuk felvilágoztatni Magyarországot.
Úgy gondolom, hogy mind a kettőre szükség van. Tehát a legjobb tudásokra is szükség van, és arra, hogy a mi belső fifikánkat is használjuk. Alapvetően egyébként az az érdekes, hogyha megnézzük akár egész Romániának a megtakarítási térképét, hogy ezen Székelyföld abszolút mértékben előjár. Tehát a székelyföldi megyékben a megtakarítások mértéke van a legközelebb a hitelek felvételének a mértékéhez. Elmondhatjuk azt, hogy a székelyföldi ember, tágabb Székelyföldön is, ez abszolút igaz, jobban szeret takarékoskodni, mint eladósodni. Tehát akkor vesz föl hitelt, amikor csak nagyon szüksége van rá, és inkább a saját forrásaival szeret dolgozni, akkor, hogyha már tele van a kamra.
Igen, ha már a pénzügyi nevelésnél tartunk, ahogy ön is hangsúlyozta több ízben ennek a fontosságát és a korai elkezdését, hadd említsük meg azt is, hogy rendkívüli jelentőséggel bírna az, hogyha a tanárok körében is elterjesztenénk a pénzügyi nevelés és oktatás fontosságát, hiszen igaz, hogy 8. osztályban már elkezdik a pénzügyi oktatást az iskolákban, az általános iskolában, de gyakorlatilag az a tankönyv szinte használhatatlan a diákok számára. Tehát szükséges lenne olyan tanárokra, akik vállalnák azt az erőfeszítést, azt a szellemi munkát, hogy egy használható és korszerű gondolkodáson alapuló pénzügyi tankönyvet írjanak, szerkesszenek.
Ezzel teljesen mértékben egyetértek önnel. Mi is azt tapasztaltuk, hogy a tanároknak ez a pénzügyi oktatási rész, ez egy, mondhatjuk azt, hogy a többlet púpa hátukon, hiszen ez valami olyasmi, mert nem aktívan oktatnak, nem igazán értik, nem szeretik oktatni, tehát sokkal jobb ezt specialisták szabízni. Most ugye hittant oktatni sem küldjük ki a pedellust az osztályokba, elnézést kérek az extrém hasonlatért, de mindenképpen nagyon sokan foglalkoznak ma már pénzügyi oktatással, tehát megéri, én úgy gondolom, az iskoláknak olyan alapítványoknak a segítségét kérni, akik aktívan foglalkoznak a pénzügyi oktatással, pénzügytudatossággal, hiszen ő nekik már tapasztalatuk van a gyerekekkel, és arról, hogy hogyan kell ezt a gyerekeknek olyan módon megtanítani, ami egyszerűen játékos is, felvilágosító jellegű is, és tudatosítja is számukra a pénzügyi rendszer fontosságát.
És akár lehetővé kellene tenni az iskolákban, úgy az általános, mint a középiskolákban azt, hogy a tanárok meghívhassanak elismert és sikeres gazdasági pénzügyi szakembereket, közgazdászokat és sikeres vállalkozókat, akiktől a gyerekek közvetlenül hallanák a tapasztalataikat, meglátásaikat és a szemléletüket.
Úgy gondolom, hogy ez mindenhol fontos lenne, akár még az egyetemeken is. Tehát az egyetemeken levő oktatásanyagba is ezeket be kéne hozni, de ahogy nagyon jól megfogalmazta, ez már az általános iskolától kötelező kell legyen. De én úgy gondolom, hogy manapság legyen bár valaki jó fogorvos, jó orvos, jó ügyvéd, jó mérnök, ha mellette nincsenek pénzügyi tapasztalatai, pénzügyi tudásai, felhasználható aktív pénzügyi tudása, akkor nem tudja teljes mértékben ellátni a munkáját, hiszen általában vállalkozásra is kényszerülhet, vállalkozást is kezdhet, és akkor csak az lehet sikeres, aki ért a pénzügyekhez is, de nem kell itt megállnunk, nyugodtan mondhatjuk ezt a sikeres sportolókra, a sikeres művészekre is, akik akkor fognak tudni tovább lépni, hogyha a pénzügyekhez is értenek valamilyen szinten.
Akkor zárjuk a ma esti beszélgetést talán azzal, hogy Cseh Tamás híres magyarországi énekesnek is van egy dala, aminek az egyik sora így szól, hogy akik ma ügyesek, azok mind pénzügyesek. Úgyhogy én köszönöm szépen Diósi László közgazdásznak, a Románia Magyar Üzleti Egyesület elnökének, hogy ma este megosztotta velünk rendkívül értékes meglátásait, szemléletét és mentalitását a pénzügyekről, a pénzügyi takarítás megtakarítások fontosságáról. Műszaki munkatársamnak, Nemes Attilának köszönöm a pontos, figyelmes munkát. Önöknek kívánok áldott, békés hétvégét, jó estét, Erdély, jó estét, Székelyföld. Diósi László és Szakács Géza közgazdászokat hallották.
A műsort támogatja a Matula Média Kft. Erdély egyetlen magyar nyelvű lapokat terjesztő vállalkozása. Rendelje meg kedvenc magyar újságját, olvasson, fejtsen keresztrejtvényt, élvezze a magyar szó erejét. Egy kattintásra a magyar szavak, egy kattintásra a világ. Magyarlapok.ro, ahol a szavak hazatalálnak.
A műsor támogatója a Bob Pékség, igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze.